Én idén Robi fog nekünk előadni. Azt mondta tavaly, mondtam neki, hogy osszuk le, hogy legyen más is, mert úgy bennem van, hogy le kell osztani a dolgokat. Hogy legyen más is, vegyen részben, azt mondja, hogy ne terheljünk téged, mondom én neki. Azt mondja, hogy engem lehet terhelni. Na hát terhelve van a Robi, úgyhogy nagy szeretettel várjuk, amit elkészítettél. Annyit szerettem volna még elmondani csak előjáróban, hogy nem mindenkinek sikerült letölteni a tavaly az anyagot, amit itt fölvettünk. Én megírtam ezt CD vagy DVD-kre képekkel, most ehhez azt szeretném fűzni, hogy ez belső dolog, tehát akik itt voltak, csak azok vehetik. Mert, tehát ezek bizalmas dolgok voltak köztünk beszélgetve, és akik voltak, azoknak hozzáférhető.
Annyit mondjuk, hogy azóta, hogy megvolt a konferencia modern, ezek az előadások könyvformában lettek öntve, és hoztam magammal ezek könyv. Az a cím, hogy béküljünk ki, de hogyan? Tehát ha valaki szívesebben olvasna, akkor az olyan formában.
Az a magunk között maradt, ugye?
Elmondod minden.
Igen, hogy most le is van írva.
Jó. Hát tényleg köszönöm szépen, hogy újra meghívtátok minket még egyszer. Tehát akkor múlt éve nem sértettetek meg, vagy nem mondtatok meg. Visszahívtátok, nagyon jó itt lenni családostól. És én és egy gyermekünk nagyon jó érezzük magunkat a múlt éven is. Nagyon örülök, hogy még egyszer szolgálhatok közöttetek. Kezdjük egy imádsággal, forduljunk az Úrhoz és kérünk az ő jelenlétét, az ő áldását. Mennyi atyán, köszönjük szépen ezt a gyönyörű szép helyet, ahol hoztál minket. Itt a teremtésedben tudunk hallani, de a hangrat ebben a nagy csendben. Köszönjük szépen a patak, a felfrissülés. És Úr Jézus, nagyon jól tudunk, hogy bármennyire szép ez a teremtett világ, mégis, ha nem szólsz hozzánk, akkor egy nagy hiába valóság ez az egész. Nem egy igazi felfrissülés, nem egy igazi kikapcsolódás, mert nagyon szükségünk van rád, hogy de ígéren keresztül szólsz. És kérünk, hogy mai napon és ezen a héten te szólj hozzánk. Látod ki, milyen háttérből jött, milyen helyzetből jött. Lehet, hogy valaki nagyon fáradtan megérkezett, le van terhelve. Sok stressz, sok nyomás, sok a hajtás. Úr Jézus, nagyon kérünk, hogy de legyél az, aki felfrissítesz minket. Ajándékozz meg minket igazi közösséget magaddal, egymással. Taníts meg minket valójában, mit jelent egymást szeretni, téged szeretni, megérteni a te szeretetet felénk. Úr Jézus, nagy szükségünk van rád. És Úr Jézus, bevallom, hogy én, mint előadó, aki itt áll az emberek előtt, képviselni a te ígédet, hogy nagyon nagy szükségem van rád, hogy elmondjam mindazt, amit rám bíztál, semmi kevesebbet, semmi többet, hagyd mondjam el mindent, amit szeretnél, hogy elmondjak. Légy velem, hogy ezt el tudjam mondani. Kérlek mindannyiunkért, hogy tudjunk figyelni a te ígédre, tudjunk éberen maradni, valahogy elsajátítani, hogy ez mit jelent személyesen számunkra. Kérjük, hogy áld meg a kis csoport beszélgetéseket. Úr Jézus, köszönjük, hogy te hozzád fordulhatok, és ahogy hallottunk az áhítat ma reggelben, hogy egy a fontos, egy a lényeges, hogy te hozzád fordulunk, és te hozzád várunk, vagy tőled várunk a te áldásodat, a te jelenlétedet, és köszönjük, hogy ezt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Na, akkor hát a múlt éven a házasság volt a téma, nagyon izgalmas téma. Múlt éven a kapcsolatokról lesz szó, főleg az isteni való kapcsolatunk, és az egymással való kapcsolatunk. Ez az előadás sorozat, majd meglátjuk, hogy pontosan hány előadás, vagy mi lesz a sorrend az egésznek, majd ez ki majd még kiderül, hogy pontosan hogy lesz ez az egész. De ez az anyag úgy nevezett, hogy fiúságanyag. Fiúságanyag, ami azt jelenti, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni. Mit jelent Isten gyermekének lenni? Nem én találtam ezek a dolgokat ki, ez egy misszionáris szervezet világszerte, amit működik, az a neve, hogy World Harvest. 400-500 misszionárisok vannak. És az egész szervezet ott kezdődött, hogy Westminster teológián, egy református teológián volt egy professzor, aki segített kiégett misszionárisokat kicsit felfrissíteni őket, hogy újra lábra találjanak, és tudjanak újra kimenni Afrikában, Indonéziában, stb. Hirdetni az Isten igét, és nagyon sok misszionárisok kiégnek, visszajönnek a misszionáris területre sokkal hamarabb, mint gondoltak, mert összevesztek egy munkatársal, vagy csak kiégtek a szolgálatban. És ezek az emberek nem tudták hova fordulni, és mentek ehhez a professzorhoz, és ő kezdett összeállítani gondolatokat, foglalkozni velük személyesen, és hogy teltek az évek, ő rájött bizonyos dolgokra, hogy mi az, ami kimaradt a misszionáris életükből. Ő táplálkozik sok minden Luther Mártonnak a tanításából. Ő egy református professzor volt, de sok evangélikus gondolatok lesz itt fűszerezve. Azért mondom ezt, mert akik itt vannak, és lehet, hogy de is egy bizonyos nehéz helyzetből jöttél, és kicsit úgy érzed magad, kicsit ki vagyok merülve, jó lenne újra felépülni az én hitemben, akkor ez a hét neked szól. Ez a hét neked szól. Ha ide jöttél, és már a toppon vagy, ugye? Nem tudom, mit mondani én. Ugye? De Jézus azt mondta, hogy én a betegekért jöttem. Az egészségeseknek nincsen orvosuk. Hogy nem kell, nincs szükség Jézusra. És a farizeus nem annyira értették meg, hogy az mit jelent, hogy igazán nincsenek egészséges emberek. Mindannyiunk szükségünk van Jézusra. Több értelemben mindannyiunk a lelkünkben betegek vagyunk. Szükségünk van Jézus megváltásra. Tehát egész héten fogunk beszélni az evangéliumról, és hogy az evangéliumon keresztül, ugye, hogyan tudunk mi szoros kapcsolatban lenni Istennel, és hogy ez a Istennel való közösségünk, ez hogyan befolyásol az egész életünket. Tehát ezen a héten sok ilyen belső lelki dolgokra fogok utalni, amit azt jelenti, hogy az igényli, hogy folyamatosan egész héten merjük foglalkozni a mi saját lelkünkkel. Mi van bennem? Én hogyan gondolkozok? Mire vágyok én? Milyen állapotban van az én hitem? És ez fontos, ugye, mert mi egy rohanó világban élünk. Fölkelünk, lehet, hogy összecsapjunk egy 5-10 perces áhítat, és akkor már is készek vagyunk nekivágni napi dolgoknak. Mai héten, vagy a mostani sorozaton, egész héten azért vagyunk itt penélben, hogy lelassulunk, merjünk lelassulni, merjünk figyelni a lelkünkre. Ez egy bizonyos önismeret igényel. Mi van velem? És ez nagyon befolyásolja, hogy mi van Istennel. Tehát, ha úgy tűnik néha, hogy ez a Robi kicsit elvont, nem baj, mert elvont vagyok, szeretek gondolkozni, de muszáj mindannyiunk gondolkozni, lelassulni, mi van velem, ez hogy néz ki nálam, ez hogy néz ki velünk, az én társammal való kapcsolat, vagy a családi tagommal való kapcsolat, vagy a kollégánkkal, ugye? Tehát ez az egész fel van építve, hogy Az első két előadás arra szól, tehát a mai, és lehet, hogy délután, vagy a hónapi reggel, majd kiderül, hogy hogy állítsuk ezt az egészet össze. De az első két előadás a bálványimádásról fog szólni. A bálványimádás, lehet, hogy ez egy fura téma lesz embereknek, vagy lehet, hogy ez egy nagyon megszokott téma, vagy ez egy, hogy mondják, ez egy elkoptatott, hogy már mindenki már beszélt erről, és tudjunk, vagy lehet, hogy ez új lesz. Majd próbáljunk ezt egyensúlyozni, és majd a kis csoportokban ezt megbeszélni. Tehát a bálványok, és akkor a következő az Isten törvénye, amikor nem helyesen visszanyúlunk ezek a dolgokhoz, bálványok, vagy az Isten törvényhez, akkor ez nagyon sok kárt okoz a mi lelkünknek. Tehát először a probléma, mi a probléma, próbáljuk ezt definálni. Ugye, ha valaki megy az orvoshoz, az házi orvoshoz, akkor az az orvosnak a dolga, hogy megállapítja, hogy mi a gond itt.
Ha tudja.
Ha tudja. Ha nem tudja, akkor úgy is ad neki gyógyszert. Tehát a gyógyszer az csak utána jön. Ugye? Nem jó mondom? Na, itt volt a gyógyszergyárnak a reklámhelye. Oké. Igen. Oké, tehát próbáljuk megállapítani, hogy mi van velünk, és akkor jöhet a kegyelem, akkor jöhet a felfrissülés, akkor jöhet az isteni való kapcsolatunk, ha csak először megértsük, hogy hányféleképpen rontjuk ezt el a mi lelkünkben. Oké, és akkor lesznek előadások az Isten kegyelméről, és akkor minél jobban praktikusan kezdünk belemenni, hogy mit jelent az egymással való kapcsolat. Jó, de hát mindenképpen minél praktikusabban lesznek a dolgok, ahogyan telnek a napok. De kezdjünk ezzel a témával, a bálványimádással, és szeretnék ezt felépíteni. Most, hogy tudjátok, hogy a délelőtti órák az úgy néz ki, hogy együtt leszünk, egy három órás blokkunk van, egy három órás blokk, és akkor délután egy két órás blokk. Jó? Tehát valahogy úgy tervezem, hogy lesz egy ilyen, mit tudom, egy 45 perces, vagy egy órás előadás körülbelül, attól függ, hogy a lélek hogyan vezet. és akkor lesz egy kis csoport, és akkor majd meglátjuk, hogy hány csoport. Múlt év három csoportban felosztottunk, de lehet, hogy öt csoportban. Jó lenne, hogy minél több ember tud szóhoz jutni, és kicsit beszélni magáról. Jó, akkor vágjunk bele, ha nincsenek kérdések. De már is lehet föltenni egy kérdés, ha valakinek kérdése van. Okay. Akkor kezdjünk el. Kezdjünk beszélni erről az első akadályról, amit visszatart minket. Mik azok a dolgok, amik a lelkünkben van, ami visszatart minket, hogy éljünk egy belső közösséggel az Úrral. Kezdenék egy kérdéssel. Ha valakit igazán meg akarod érteni, tehát egy emberismeretről van szó. Ha szeretnél valakit igazán megismerni, akkor meg kell érteni, hogy ez az illető mire vágyik. Mire vágyik. Mit hajt ez az ember valójában? Mit hajt ez az ember? Mi az, ami motiválja? Az illető mit akar? Számára mi a legfontosabb dolog az ő életében? Mire álmodik? Mire álmodik? A lelki gondozásban, amikor egy házas pár beszélek, vagy egy személyes beszélgetés, mindig töröm a fejemet. Ez az illető mire vágyik? Valójában mit akar? Ha ezt nem értjük, akkor nem ismerjük azt az embert. Nem ismerjünk saját magunkat. De föl kell tennünk a kérdést magunknak, hogy én az én életemben valójában mire vágyok? Mire szoktál álmodni? Mit akarsz valójában az életeddel? Oké, tehát ez egy kicsit a háttérbe teszik, hogy ez a kezdet, mi a cél az életünkkel. Oké, térjünk az elejére, hogy amikor ugye Ádám ott élt kapcsolatban Istennel a paradicsomban, ugye Isten megteremtette az első embert, vagy minket, az ő kép mása után. Próbáljuk ezt gondolkozni, hogy Ádám hogy érezte magát a paradicsomban. Hogy érezhette magát a paradicsomban Istennel. Próbáljuk ezt elképzelni. Egy bűntelen világ, az nagyon nehezen lehet elképzelni. Nagyon nehezen. De mégis próbáljuk elképzelni, milyen lehetett az a tökéletes állapot. Miért, mitől volt tökéletes? Hogy nézett ki a kapcsolat Istennel? Hát, el tudjunk képzelni, hogy nagyon nagy volt a boldogság. Ugye? Boldog volt Ádám. Fontosnak érezte magát, ugye? Mert kapcsolatban volt Istennel, ugye? Isten ismert az ő nevét, szólt hozzá. Tehát Ádám fontosnak érezhette magát, és biztonságban érezte magát. Ugye nem kell félni a medvéktől, ugye? Nem kell félni, hogy bármilyen megtámadja, mert ott van Isten, és megvédi őt, ugye? Tehát teljes volt a biztonság, teljes volt a fontosság érzete, teljes volt a biztonság érzete. Értékesnek tartotta magát, mert hát az Isten képmására volt teremtve. Tehát fontos volt Isten neki. Az identitása tudta, hogy ő kicsoda, és az ő életének volt értelme. Nagyon jól tudta, hogy Isten miért teremtette őt, miért célja vele. Tehát lehet, hogy ez nagyon elvontnak tűnik, mert mi sose éltünk egy tökéletes paradicsomban, de most én csak Ádámra utaltam. Mégiscsak ebben a tökéletes állapotában, ahol Ádámnak minden megvolt, Isten mégis azt mondta, hogy de nem jó egyedülnek lenni. Ugye? Nem jó egyedülnek lenni. Az Isten mégis a paradicsomban mondta Ádámnak, hogy neked nem jó egyedül lenni. Azért, mert Isten megteremtett Ádám a Szent Háromság képmás, Isten képmás után, amit azt jelenti, hogy Isten, mint Szent Háromság, ő nagyon boldog volt. A Biblia beszél Istenről, hogy ő a boldog Isten. Tehát Isten élt egy tökéletes boldog kapcsolatban egymagában. Neki nem volt szükség teremteni ezt a világot, vagy teremteni minket. Ő nagyon jó el volt egymagában. Boldogságból megteremtett ezt a világot, és boldogságból megteremtett minket, hogy bevonjon minket ebben a teljes boldogságban. És amikor Isten ránézett Ádámra, aki az ő képmására volt teremtve, a paradicsomban mondta Ádámnak, hogy én nem vagyok elég neked. Nem vagyok én elég neked. El tudom képzelni, hogy akkor mennyire jobban van szükség nekünk egymásra egy bűnben esett világban, ugye? Ahol nem egy tökéletes állapotban volt Ádám. Ahol ő tökéletes állapotban volt. Tehát Ádámnak szükség volt valakire, aki hasonlít rá. Aki hasonlít rá, de mégis más. Mégis más. És így, mint a Szent Háromság Isten, egy férj és egy feleség tökéletesen kiegészítik egymást, de mégis hasonlítanak egymásra. Oké. Tehát, ami történik, ugye lapozunk egyet, kettőt a Bibliában, és már rögtön olvasunk a bűnesetre. Most innentől kezdve én alig fogok beszélni a teremtésről, mert az csak egy első kérdés, csak egy bevezetés a Bibliának, egy nagyon fontos bevezetés, de már a harmadik oldaltól a bűnesetről van szó. Tehát magyarul harmadik oldaltól a Bibliában mi elveszítettünk ezt a kapcsolatot az Istennel. És hogy mivel elveszítettünk ezt a kapcsolatot Istennel, elveszítettük mindent, ami hozzájárult. Mi az, amit mi elveszítettünk, amikor elveszítettünk a kapcsolatot Istennel? Mindent, amit felsoroltam az előbb. Mik volt azok a dolgok, amit felsoroltam? Boldogság. Tessék? Biztonság. Hangosabb, Marta? Az értékünket, az identitásunkat,
kapcsolat
Istennel, de én azt mondom, mert elveszítettük az Istennel való kapcsolatunk, mert ez eltűnt, emiatt elveszítettünk az életünknek a célját, az értékünket, az identitásunkat, a fontosságérzetet, a biztonságérzetet, a boldogság. Tehát olyanok vagyunk, mint emberek, akik kapizsgálnak a sötétségben. És keressünk azt az eredeti érzést, ami volt nekünk a paradicsomban. És emiatt keressünk valamit, vagy valakit, ami, vagy aki betölthetné ezt az űrt a lelkünkben. Tehát a lelkünkben van egy űr. És ezeket úgy lehet nevezni, hogy szükségletünket. Szükségletünket. Hogy legyen értelme az én életemnek. Hogy legyen cél az én életemnek. Hogy úgy érzem magamat, hogy értékes vagyok. Hogy fontos vagyok. Hogy biztonságban érzem magamat. Hogy fontosságban érzem magamat. Hogy boldog legyek. Tehát olyan dolgokat szoktunk mondani, hogy hát az életemnek csak akkor van értelme, ha... De hogy fejeznéd be ezt a mondatot? Az életemnek csak akkor van értelme, ha... Vagy én csak akkor érek valamit, ha... Vagy csak akkor vagyok boldog, ha... Akkor érzem magamat biztonságban, amikor... De mi az, amit jut az eszetekben? Hogyan fejeznénk ki ezek a gondolatokat? Tehát, amikor fordulunk valakihez, vagy valamihez, és azt gondoljunk, hogy ez a valami, vagy ez a valaki be tudja tölteni azt a szomjúságot, ami az én lelkemben van, a Biblia azt nevezi, hogy bálvány. Biblia azt nevezi, hogy bálványimádás, amikor mi vágyunk valamire, hogy megadja azt az alapvető szükségletet, ami mindannyiunknak a lelkében van. Biblia úgy beszél erről, hogy ez az első nagy csere. Római 1.25. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel. Azokat a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet, aki áldott mindörökké. Amen. De Pál hosszan kifejti ezt a gondolat, most csak egy verset olvastam fel, de a Biblia úgy beszél erről, hogy ez az első nagy csere. Ahelyett, hogy imádtuk Istent, mert ő megadott nekünk minden, amire szükségünk van, a bűneset arról szól, hogy kicseréltünk Istent. Nem akarjuk őt imádni, hanem, mit mond Pál ez a versben? Ahelyett, hogy imádtuk Istent, mint a teremtő, most mit imádjunk? A teremtett világot. Felcseréltünk. Ez az első nagy csere. Jeremiás 2:11-13, hogy ne gondoljátok, hogy én ezt csak kitaláltam. A Biblia nagyon sokat beszél erről. Jeremiás 2. Egy képet kapunk. Isten nagyon keményen beszél az ő népéhez. Lássátok meg, fordult-e elő ilyesmi? Ez egy kérdés. Isten kérdez. Cserélte pogány nép isteneket? Pedig azok nem is istenek. De népem fölcserélte a dicsőségét haszontalansággal. Egek ámuljattak ezen. Borzadjatok, szörnyölködjetek nagyon. Így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Ti, mi ez a kétszeres, amit az Isten népet cseleked? Mi ez a kétszeres? Engem a folyóvíz forrását elhagyták. Ez az első. Elhagytuk Isten. Nem őt dicséri, nem őt imádjuk, nem őtőle várjunk a szükségszerűségünket. Tehát engem a folyóvíz forrását elhagyták, hogy víztartókat váljanak. Repedezett falu víztartókat, amelyeket nem tartják a vizet. Tehát az Isten népe elfordult a forrás víztől, ahol felfrissülünk. És mit csinálták? Csinálták maguknak hordókat, amit lyukasok, és rohadnak, és nem tudnak tartani a vizet, a víz kifolyik belőle. De az Isten népe azt mondja, nekünk ezt a, hogy szennyes víz kell nekünk. Milyen másik szó?
Poshat
víz. Ez kell nekünk. Nem a forrás víz, nem a friss víz, hanem ez a poshat víz kell. És Isten csodálkozik. Nem igaz. Az én népem elfordultak tőlem, és ezt keresik. Tehát próbáljunk ezt apró pénzre felváltani, hogy megértsük ezek az elveket. Tehát milyen bálványok vannak? Milyen dolgokhoz fordulunk, hogy keressünk azok a dolgokat, amik csak Isten tudja adni nekünk? Mik azok a dolgok az életünkben? Mondjatok egy párat. Nem. Ezek a szükségszerűségek, de valamihez vonzódunk, hogy azt érjem el, erre vágyok, azért tettem fel a kérdés a legelején, mire vágysz? Mit akarsz? Mit szeretnél elérni? Mert azt gondoljunk a fejünkben, ha azt el tudom érni, akkor az a dolog betölti az én szükségszerűségemet. Azok a dolgok, amit felsoroltam az előbb, a boldogság. Tessék? Egy hírnév, például, hogy ha én úgy érzem, hogy én népszerű vagyok, ha sokan tudnak, ismernek engem, ugye? Akkor én egy értékes, fontos ember lehetek, ugye? Használom egy hírnévet, hogy betölti azt a szükség, amit mi azt gondoljuk, hogy szükség, hogy értékes, vagy fontosnak érzem magamat, oké?
Okay? Siker, a önérőből való megvalósulás.
Igen, de a siker, egy anyagi biztonság, ezek két dolog nagyon közel vannak. De nem biztos, ugye, mert van olyan siker, ami nem pénzzel jár, és van olyan pénz, ami nem sikerrel jár. De ez a két dolog általában, ez együtt van. És akkor azt gondoljuk, hogy akkor elértem, én valaki vagyok, vagy biztonságban lehetek, megnyughatok. Oké, milyen másik dolgok? Dicséret. Másoktól? Erre gondolsz?
Elismerés,
igen. Igen, elismerés. Nem szoktunk erre vágyni, hogy mondjon valaki egy jó szót, ugye? Valaki tart egy előadást. Ha mondanak valamit utána, ugye? Tehát ez elismerés. És úgy érzünk, hogy szükségünk van rá. Az nagyon jó esik. Tehát ezek a dolgok, amit felsorolunk, pénz, elismerés, ezek eléggé semleges dolgok. Nem biztos, hogy rosszak. Nem biztos, hogy rosszak. Másik? A szeretet. Hogy szeressenek engem. Igen. Igen, nagyon, nagyon jó. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy jó dolog, a szeretet. Ez így van. De rossz irányba tudjunk ezt fordítani, ugye fogunk erről beszélni, de mikor válik valami bálvány, mikor rossz, mikor jó. Tehát akarjunk, hogy valaki szeressen minket. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak a szívében van ezek a vágyak, hogy valaki szeressen. Oké? Más?
Ezzel kapcsolatosan, hát végülis itt az van, hogy az ön imádat, hogy én magam leszek a magam bálványa.
Igen, csak az már a rossz.
Igen.
Oké. Okay. Az könnyen válhat. Arra próbálok gondolni, hogy sorolom fel egy pár dolgot. Például a munka. A munka az egy nagyon jó dolog. De a munka válhat bálványá, ugye? Vagy a tudás. Az ember vágyik a tudásra. Mint orvos, állandóan ki kell képezni magát. Olvasni kell. A tudás az egy rossz dolog. Nem, az egy semleges dolog. Oké, milyen dolgok vannak az életünkben ilyen? Az egészség, ugye? Valaki vágyik az egészségre. Ez is ilyen semleges dolog. Vagy egy kinézet, hogyan néz ki. Személy függőség, másoknak a véleménye, vagy a hírnév. Párkapcsolat, család, közösség, a vallásosság, ugye? Ezek mind olyan dolgok, amit tudunk mi használni, hogy elérjünk, hogy betöltsünk azok az alapvető szükségletek a lelkünkben. Oké, akkor rögtön fel kell tenni egy kérdést, hogy mikor válik bálványá valamit. De felsoroltunk sok-sok mindent, ezek általában semlegesek, mikor válik bálvány, és mikor van a helyén az életünkben. Ez nagyon fontos, hogy itt mindenki kicsit lelassuljon, és tartson egy kis önvizsgálat. Oké, ezek a dolgok hogy néznek ki az én életemben? Oké, a Biblia sok segítséget nyújt nekünk. Amikor túlságosan kezdjünk vágyakozni valamire, és azt gondoljunk, hogy nekem szükségem van erre. Szükségem van erre. Úgy érzem, hogy nem tudok nélküle élni. Akkor már tudjunk, hogy hoppá, vigyázunk, amikor így gondolkozunk. Nem mondom, hogy egyáltalán rossz vágyni valamire. De amikor elkezdünk bízni benne, és azt hinni, hogy ez a valami, vagy ez a valaki, ő boldogát tud tenni. Vagy ettől érzem magamat fontosnak, vagy értékesnek. Ettől érzem, hogy célja van az én életemnek, vagy hogy biztonságban vagyok. Tehát amikor kezdjük nem csak vágyni, hanem bízni benne. És úgy képzelni az életünk, hogy nélküle nem tudnék élni. Hoseás 2:5-7, mert ezt mondta, elmegyek szeretőim után, akik megadják kenyeremet, a vizemet, a gyapjumat, a lenemet, az olajmat, és italamat, ugye? Tehát ez egy ugye, metafor volt, hogy Hoseásnak kellett venni egy asszonyt, ugye, aki parázná korot, és Isten ezt használta fel egy allegória, mint az Isten népe. És az Isten népe úgy elment a másik istenekhez, és elfordulták Istenhez, mert azt gondolták, hogy ezek a hamis istenektől megkapom azt, amire szükségem van. Oké, tehát ott kicsit kezdődik a lelkünkben, hogy nem Istentől várjunk, hanem kezdjünk másoktól várni. De igazából akkor válik valami bálvány, amikor kezdjünk követelni azt, amire szükségünk van. Amikor kezdjünk ezt követelni másoktól. Jakab levele, 4. fejezetet, az első versét. Ez nagyon segít minket, hogy megértjük, hogy ezek a bálványok mennyire hajtanak minket. Amikor ezt kitűzünk célnak, ezt el fogom érni, amikor mi követeljük másoktól, hogy adják nekem, amire szükségem van, akkor baj van. Tehát, Jakab 4:1-3. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Tehát ezt a verset idehoztam a múlt éven. Ez egy nagyon központi vers a Bibliában. Úgy örülök neki, hogy a Biblia föltesz ilyen kérdéseket. És a Jakab nem kerüli ezt a nagyon fontos témát. Honnan vannak viszályok közöttetek? Mitől vannak konfliktusok a közösségünkben, családunkban? Ez egy nagyon fontos kérdés. És hála Isten, hogy Jakab választ is ad. Választ is ad. Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák ezeket? Tehát van egy alapvető önzés a lelkünkben. Én akarom ezt. Most figyeljetek, mit mond Jakab a hívőknek. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök, és irigykedtek. Nem tudtok célt érni. Harcoltok, és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. De hogy beszél az Isten népére? Borzasztó. megalázó dolog, ha gondolkozom magunkról, hogy az Isten népe képesek ölni, irigykedni, mert annyira kívánnak valamit, hogy merek megölni a másik embert, hogy megszerezem tőle azt, amire azt gondolom, hogy szükségem van. Annyira önzőek tudunk lenni. Mi a baj itt? Mit mond? Ezen a vers a legvégén már föltette, hogy mi az eredeti baj. Azért nem kapjátok, mert nem kéritek. Most miért gondik? Követelünk másoktól, amit igazán kellett volna, hogy kérjünk Istentől. Tehát ahelyett, hogy fordultunk Istenhez, és csak kértünk Istentől, nem. Követelünk másoktól. Azt adod nekem, amit nem akarok az Istenhez kérni. És akkor tovább megy a harmadik vers. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Harázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. Tehát, irítségre kívánkozik. Inkább azt lehetne mondani, hogy Isten féltékeny. Ez mit jelent ebben a szövegösszefüggésben? Isten féltékeny ránk. Azért, mert mi, az Isten népe, csak mi tudunk paráználkodni Istennel szemben. Amikor futunk más istenekhez, és követelünk, hogy add azt, amire nekem szüksége van, mert az Isten féltékeny. Mert az Isten neki nagyon rosszul esik, amikor mi hamis bálványokhoz fordulunk, és követelünk, hogy add nekem, mint egy önző valaki azt, amire szüksége van, mert az Isten azt mondja, forduljatok hozzám! Én akarok lenni a te forrásvízedet. Én akarom felfrissíteni téged, ugye? Én szeretlek. És az Isten akar felkarolni minket. És hátat fordítok az Istennek. És amikor hátat fordítok Istennek, a következménye annak az, hogy vannak viszályok. Kezdjünk követelni másoktól azok a dolgokat, amit csak Isten tud adni. És ingyenesen, bőségesen adja nekünk. Tehát a mi szívünk kezd ragaszkodni ezek a bálványokhoz. Kezdjünk ragaszkodni a pénzhez, a sikerhez, a munkahelyünkhez, a kapcsolatunkhoz. Kezdjünk ragaszkodni hozzájuk. És amikor ilyen világi dolgokban kapaszkodunk, ragaszkodunk, hogy ettől a szemétől a férjem, vagy a feleségem, vagy a gyermekem, ő tőle várom a teljes boldogságot. Akkor tudjunk, hogy a mi szívünkben ezek bálványok. És Jézus az új szövetségben nem olyan sokat, nem is tudom, hogy használja ezt a szót, hogy bálvány, hanem milyen szót használ helyette.
Szívünknek a kívánsága.
Azt mondja, Pál mondja ezeket, igen, a szívünknek a kívánsága nagyon jó, fontos vers. Tehát a szívből jön a kívánság, igen. De Jézus hogy nevezi ezeket?
Mamonról?
Igen, nagyon jó. Nem hiába valóság, nem. Idegen istenek. Nem tudom, hogy ő ezt a kifejezést használ, de el tudom képzelni. Azt a szó, amiről gondolok, az, hogy kincs. A kincs. Ugye? És akkor itt egész nap vizsgálhatnák a mi szívünket. Vannak bálványok az én szívemben, és próbálj tartani egy önismeret. Most milyen bálványaik vannak bennem? És Jézus azt mondja, ezt vigyázz. Ugye, mert csalárd a szív. Becsapjunk magunkat. Egy igazi önismeretre sose jutunk el. Messziről láttunk a lelkünket, el van rejtve. De inkább Jézus így mondja.
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Tehát keresd meg a kincset az életedben, megtaláltad a szívedet. Mert a szívedet ragaszkodik a te kincsedhez. Nem fordítva. Nem fordítva. Nem, ne keresd meg a szívedet, és majd megtalálod a kincsedet. Nem. Keresd meg a kincsedet, és megtalálod a szívedet. Ugye? Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Tehát, amivel kell szembesülnünk az, hogy mindenki keres. Mindenki keres. És nem biztos, hogy a vágyal, vagy a szükségleteinkkel van a baj. Nem azért állok előttetek, hogy ezek a vágyakat kiírtsatok belőletek. Tehát nem vagyunk mi szerzetesek. És nem ajánlom a sztoikus filozófia, vagy a buddhizmus. Nem vagyunk mi buddhisták. Tehát többféle filozófiák, vallások rájöttek, hogy a vágyaink nagyon hajtanak minket. És mire jöttek rá? A sztoikusok, vagy a buddhisták? Ami nagyon sok buddhista van a világon most. Magyarországon nem régen volt egy ilyen középső Európa konferencia, és 10,000-en gyűltek össze. Magyarországon annyi buddhista van, mint baptisták. A buddhista megoldás, vagy a buddhista világnézet úgy hangzik, hogy az alapvető probléma ennek a világnak az, hogy egyértelmű, hogy nagyon sok fájdalom, nagyon sok szenvedés van ezen a világon. Az egyértelmű. Mi a megoldás? Mit tanított Buddha? Ki kell érteni a vágyat belőled, hogy te vágyasz arra, hogy te egészséges legyél majd egyszer. Vagy hogy nem fog szenvedni. Tehát azért szenvedsz, mert te vágysz arra, hogy nem szenvedsz. De az alapvető helyzet, a sok szenvedés fájdalom az nem változható, hanem a te hozzáállásod. Hogy te vágysz, hogy egészséges legyél. Azért nem vagy boldog. És Buddhának az alaptanítása, hogy ne vágyjál. Ugye? És ez a nem vágyas állapota, ez a nirvána. Amikor nem vágyok semmire.
Nem bánt semmire. Nem bánt semmire.
Igen, most ez egy kicsit fura, ugye? Vágyni arra, hogy hát ha egyszer nem fogok vágyni. Ez az alapvető megoldás az életnek. Értedek? Ez egy olyan 22-es csapda. A Buddha nem is hit Istenben. Tehát vigyázzunk erre. Én nem akarom azt mondani nektek, hogy írts ki minden vágyadat, ami csak benned létezik, mert ez rossz. Nem. A kereszténység nem ezt tanít. Nem ezt tanít. Ez egy dualizmus. Hogy minden, ami a világban rossz, le kell mondani. Dehogy is. Inkább az a döntő kérdés, hogy kitől várod a boldogságot, kitől várod a fontosságot, a biztonságot és a nyugalmat. Kitől próbálod megszerezni azt, amire szükséged van. Ezek alapvető szükségletek az életünkben. Azt hiszed, hogy egy bálványtól fogod megkapni, vagy az Úrban fogod bízni? Az Úrban fogsz bízni. Tehát, senki sem semleges. A lelkünkben folyik egy harc. Egy igazi harc. Ahogy Jakab mondja, Jakab 4, van egy harc a lelkünkben. Ezek a bálványok azt kívánják, hogy mi azok a dolgokat fogunk imádni, és azok a dolgokban fogunk bízni. Vagy fogunk Istenben bízni. A lelkünk ragaszkodni fog Istenhez. Ez a kérdés. És azért, amit a vers, amit idéztél az előbb, Klári, az a Máté 6.24 volt. Senki sem szolgálhat két úrnak, nem szolgálhattok Istennek és a mamonnak. És így Krisztus egymás szembe teszi a mamon vagy Isten. és nem nem lehet két urunk. Vagy a mammon fogunk szolgálni, és leboroljunk a pénz előtt, hogy a pénztől várom a biztonság, a nyugalmat, ugye a fontosság, vagy Istentől fogom ezt várni. Ki még próbáljunk kicsit mélyebben belemenni, hogy honnan ismerhetem fel, hogy az én szívemben vannak bálványok, vagy az Úrban bízok. Honnan ismerhetjük ezt fel? Az érzelmeink árulkodnak arról, hogy valójában mennyire ragaszkodunk a bálványunkhoz, vagy a kincsünkhez, vagy az Istenhez. Az érzelmek olyanok, mint jelző műszerek a kocsiban. Nem tudom, hogy mennyire szoktál figyelni az érzelmeidre. Vannak olyan keresztény irányzatok. Minden, ami az érzelmmel foglalkozik, az mind a bűntől van. Nem szabad foglalkozni a bűneiddel. Vigyázzunk itt. Az érzelmek bennünk van. Bennünk vannak. És Isten adta, és egy nagyon fontos szerepet játszanak az életünkben. Nagyon kell odafigyelni. Most, hogy érzed magadat? Valójában mi van benned? És az érzelmek elárulnak sok-sok mindent, ami folyik a lelkünkben. Általában a lelki gondozás a második kérdés azután, hogy mire vágysz, és hogy érzed magadat? Mert amikor elmondja az érzelmeket, elárul minden magáról. És hogy működik ez a jelző műszer az életünkben? Tehát próbáljunk gondolkozni stresszes helyzetekben. Összepakolni a táborra menni, ugye? Vagy az Isten tiszteletre időben megérkezni. Vagy gondolkozhatunk szenvedésekben, vagy konfliktus helyzetekben. Ilyenkor a negatív érzelmek elárulnak, hogy valójában mi az, ami motoszkál a mi lelkünkben. Tehát nézzük meg ezek a jelző műszerek. Ezek az érzelmeik mit árulnak el rólunk? Két dolog elárul az érzelmeink. Milyen kapcsolatban vagyunk bálványokkal, és milyen a mi kapcsolat abban a pillanatban Istennel. Jó? Most ez nem egy állapot, hanem ez egy helyzet, amiről gondolok itt. Tehát, harag jelenik meg. A harag jelenik meg a lelkedben. Feltételezem, hogy mindenki ezt már tapasztalta. Ezt az érzelmet nem olyan könnyű lehet kikapcsolni. Ezt az érzelmet nem lehet nem észrevenni. Ugye ott van, most haragszok. A harag, ha összekombináljunk a vágyainkkal, az akaratunkkal, akkor mit árul el? Mondjuk a bálványokra nézve. Akadályoztatva vagyok, hogy nem érjem el azt, amire vágyok. Nem kaptam azt, amit akarok. És hisztizek egy nagyot. Vagy azt kaptam, amit nem akartam. Ugye? Tehát a harag elárul, hogy amire vágytam, amit akartam, nem jött be. Azt a mindenit. Most, ha az illető nagyon vágyik, és nagyon akarja, hogy akkor nagyobb lesz a pumpa, nagyon lesz az a harag. Ugye? És pontosan erről van szó, hogy valakinek van egy elvárás, hogy ő kapjon valamit, ez teljesen más, ha valaki követel a másiktól, hogy tessék ideadni, amire szükségem van. Ezek a különbség. Ugye? Tehát a harag az elárulja, hogy nagyon dühös vagyok, mert valamire nagyon vágytam, és nem jött be. Okay? De a harag mit árul el a mi kapcsolatok Istennel? Az is egy jelző műszer,
a mi Istennel való kapcsolatunkkal.
Ha valaki haragszik Istenre, az mit árul el az ő hitbeli állapotára?
Valamire vágytam, és nem kaptam meg.
Igen. Tehát itt könnyen tudjuk hibáztatni Istent. Miért adtál ezt nekem? És ugye, amikor az emberek nehézségen keresztül megy, akkor sokszor ez jön ki az ő lelkükből, vagy a mi lelkünkből, hogy Isten, hol vagy? Isten, miért engedte ezt az én életemben? Oké, tehát a harag az egy könnyű érzelem felfedezni, vagy oda figyelni, és sok mindent elláró. Könnyű?
Könnyű.
Több értelemben könnyű. Magától jön.
Nehéz a másiknak.
Igen.
Vagy küzdeni ellene.
Így van. Oké. Tehát, még egy, csak egy pár érzelmet szeretnék itt felsorolni, hogy gondolkozunk ezen, hogy mondtam az elején, le kell lassulnunk, mert az érzelmi világunk akarnak szólni hozzánk, oda kell figyelnünk. Tehát, az irítség mit akar jelezni nekünk a bálványokkal kapcsán? Mikor az irítség felbukkan az irítség? Ajé! Az ott van, ugye? Igen. De másiknak megvan, és nekem nincs. Nincs meg a kincs, neki van, de nekem nincs. Annyira jó néz ki. Az irigység, ugye? Amire irigy vagy, az, amit te szeretnél. Mert az nagyon fontos neked, és nincs meg. Ez a 10. parancs. Parancsolat. Ne kívánd. Ne kívánd. Az összes parancsok ilyen külső dolgok. Ne lop, ne hazudj. Tehát 10. parancsolat. Az egy belső ügy. És ez, amit megakadályozta Pált. Ő azt mondta magára, hogy ő egy igazságos, tisztességes farizéus. Hogy ő betölti az Isten törvényét. De Római 7-ben azt mondja, amikor olvasom, hogy ne kívánd, akkor rájöttem, hogy hoppá, nem tudom betartani az Isten törvényét. A ne kívánd elárulta, hogy én egy bűnös ember vagyok. Oké, tehát a ne kívánd, vagy az irítség. Tehát az irítség mutatja, hogy miben bízunk, mert ha az nekem lenne, ami neki van, akkor én is boldog lehetnék, vagy fontos lehetnék, mint ő. Milyen dolgoktól szoktunk mi irigykedni? Másoknak a lelki talentumai? Másoknak a pénzügyi helyzetet? Nem tudom, írjátok be az irigység, mikor bukkant fel. Az irigység mit mond, mit árul el a mi hitünk Isten felé? Amikor az irigység felbukkan, akkor az mit árul el a mi hitünk állapotára? Egy elégedetlenség, igen. Uram, miért adtad nekik, és nem nekem? Jobban szereted őt, mint én?
Vagy nekem is.
Ad nekem is. Tehát egy elégedetlenség, egy hálatlanság. És így szegünk meg a legfontosabb törvény. Hogy nem szeretjük Istent. Nem vagyunk hálás Istennek. Én szeretett a szívemben, ha haragszok, és irigykedek. Uram, nem adtad nekem. Tehát az érzelmek elárul valójában, mi zajlik az én lelkemben? És ha ezekre nem figyelünk? A szomorúság, vagy az elkeseredettség, ez a harmadik érzelem, amit sorolok fel. A szomorúság, vagy az elkeseredettség. Hasonló, mint a harag, csak más. Hát, uram. Azt kaptam, amit nem akartam. Ugye? Tehát nem a harag jön ki, mert én nem olyan típus vagyok, hogy haragszok, igen. Nem vagyok az a robbanékos, ugye agresszív, hanem ez a passzív. Hát, nem kaptam.
Mások kapták, de én nem kaptam. Ugye? És egy szomorúság, egy elkeseredtség betölti a mi lelkünket. És becsapjunk magunk, mert azt gondoljuk, mert mi jobbak vagyunk, mint azok a robbanékonos valaki. De ugyanaz a helyzet, mindnek kettő hitetlenek. Nem mernek bízni Istenben, hogy mégiscsak velem vagy, ugye? Mégiscsak szerhetsz. Nem, inkább elkeseredek és szomorú vagyok. Egy negyedik érzelem. Utolsó érzelem. De sok érzelem. Tudnánk nagyon sokat ugye itt maradni. És kiderül sok-sok mindent a lelkünkről. De egy nagyon fontos érzelem, amire kell egy kicsit piszkálnunk. A félelem. Félelem. Okay. A félelem mit árul el a lelkünkről, amikor a bálványokra gondolunk? Mikor jelenik meg a félelem?
Bizalmatlanság.
Tessék, Kazi?
Bizalmatlanság.
Oké, az az isteni való hitünk, de a bálványokra figyeljünk most. Tehát mert az érzelem elárul, mint jelző műszer a bálványok való kapcsolat, és az Istennel való kapcsolat.
Okay. Félelem, hogy elveszik a bálvány.
Oké, tehát gazdag embernek van egy BMW, gyönyörű szép ház. Ezek az emberek biztonságban vannak? Nem! Egy biztonsági rendszerbe kell bekötni. Ugye? Hatalmas kapukat kell. Mert félelemben élnek, hogy ellopják én kincsemet. Tehát a félelem az elárulja. Ez ami nagyon fontos nekem. És reszkedek, hogy valaki ellopja tőlem. De a félelem és a mi kincsünk. Félelem a holnaptól, a jövőtől. Igen, mert biztonságban akarunk érezni magunkat. És most ez az isteni való kapcsolatunk, ugye? Hogy nem bízok Istenben, hogy ő lesz velem a jövőre nézve. És hányszor az Isten ezt felhívja az ő népnek a figyelmét az Ószövetségben. Hogy amikor a jövőre néztek, bízatok bennem, hogy én ugyanúgy kegyelmes leszek veled akkor, mint most. Tehát a félelem a jövőre nézve megmutatja, hogy mennyire kicsi a mi hitünk. Mint jelző műszer elárulja, hogy nincs hitem most. A félelem dominál. És ugyanúgy, mint a többi dolgok, csak egy valamit betölthet minket egyszerre. Ugye? Vagy a félelem betölt, vagy a Szentlélek, és vagy a hit. Ugye? Azért óriási dolgok, amiről beszélünk. Mi zajlik a mi lelkünkben? Mi dominál? Nagyon kell odafigyelni az érzelmekre, mert elárul, milyen bálványok vannak, és mi a mi hitbeli állapotunk. Tehát a szél nagyon beindult, és én mindjárt be is fejezem. Szenek rajz, már rajzoltam egy képet, és borzasztó néz ki. Kérem, hogy bocsássatok meg, és ha vannak művészetek köztük, akkor fogom kérni és segítsetek. Ami a füzetemben van, az gyönyörű szép néz ki.
Nem fogják látni.
Akkor tegyük ide, Ez itt lehet látni? Most beindult a szél. Tehát... Oké, ez egy ilyen elég primitív...
Mutasd meg az eredeti.
Igen, az eredeti, aki közel van, az így néz ki.
Nagyon szépen elmagyarul.
Ez szép, ugye? Ez más. Oké, de hát a lényege ennek a jéghegynek, ugye, amit tudjunk, hogy jéghegyek ilyen 90% a víz alatt. Jaj, Kazi, ezt ne fotozz le. Nem vállalom. Okay. Tehát 10% van a víz szín fölött.
és sokszor csak ezzel foglalkozunk. Van egy vita, egy veszekedés, egy konfliktus helyzetet, stresszes helyzetet. Azzal foglalkozunk, hogy hoppá, mi az, amit én rosszul mondtam esetleg. Vagy az érzelmi világunk, mondjuk főleg a haragra gondolkozunk. Nem kellett volna azokat a dolgokat mondani. Ezt mondtam, nem kellett volna ezt csinálnom. És azt gondoljuk, hogy le van zárva, ha ezzel foglalkozunk. De Biblia bíztat minket, hogy merjük lemenni a vízszín alatt. Milyen gondolataim vannak? Milyen gondolataim vannak, amikor előkerül egy feszültség? Milyen gondolatok szoktok lenni? Mondjuk egy tipikus házassági konfliktuson. Ha az én feleségem csak egy kicsit jobban tudna tisztelni. Ha az én férjem egy kicsit jobban tudna odafigyelni és szeretni. És sokszor az van a fejünkben, amikor van egy konfliktus, nem kaptam azt, amire vágytam. Vagy azt kaptam, amire nem vágytam. Elszomorodunk. A harag jön fel. De mi van mögötte? Mi van mögötte? Ez nagyon fontos, hogy amikor a másiknak a véleménye rólam, nagyon fontos, túlságosan fontos, akarom, hogy az én társam, hogy az én drága tündém mindig csak felnézen rám, akkor tudom őt bálványozni. Tehát bálványra formáljunk fontos emberek az életünkben. Mert akarunk, hogy ő adja nekem azt az érzést, hogy fontos vagyok. Hogy én értékes vagyok. Tehát a házasság gondozásban 95-98% akkor vannak bajok, amikor az egyik az, hát azért vannak problémák nálunk, mert ő nem adja azt, amire szükségem van. Ha ő mondaná egy pár kedves szót, vagy jobban figyelne, foglalkozna velem. És mit mond a másik? Hát ha de! Nem azt csinálnál, ugye? És mindig a másikra mutogatunk. És azért, mert a szemünkön van a másikon, mert a másiktól várjunk azt a tiszteletet, azt a fontosságérzetet, azt a biztonságérzetet, azt, hogy szeretve vagyok, ugye? Mert a lelkünkben van egy űr, ugye? És mindannyiunk vágyunk ezek a dolgokra, hogy fontosnak érzem magamat, hogy biztonságban érzem magamat, hogy szeretve érzem magamat. És újra mondom, ezek nem rossz dolgok, és nem kell lemondani róluk. Nem hívom föl senki, hogy legyél sztoikus, vagy szerzetes a saját házasságodban. Nem erről van szó. Sokszor hallom ilyenféle gondolkodás, de ez nem erről van szó. Tehát foglalkoznunk kell, milyen gondolatok vannak az érzelmek mögött. Főleg a harag mit árul el igazán rólam. Mert kiderül, hogy itt vannak a bálványaink. Mert várok másoktól, vagy az én karrieremtől, a főnökömtől, hogy adja azt, amire azt mondom, hogy szükségem van, és kiderül, hogy a legalján ennek a jéghegynek, hogy egy nagy dózis önimádás van, ami Sándor felsorolt. Egy nagy dózis büszkeség és önzés. De ami a legalján van, amit nem láthatok ott hátul. Mi van itt a legalján?
Az nincs.
Tessék?
Az nincs, amit nem látok. Amit
nincs. A legalján a hitetlenség. A hitetlenség. Ami azzal kezdtük, az én népem két dolgot csinált. Felcserélték az élő forrás víz, és más kohás vízhez fordulnak.
Poshat.
Poshat, köszönöm. Poshat?
Igen. Poshat.
Tehát ahelyett, hogy Istenre figyelnénk, és Istentől várjuk, és Istentől kapjunk azt, amire szükség van a lelkünkben, és remélem, hogy ezt el tudtam átadni, hogy ezek nem elvont dolgokat. Ez mindent kaptunk, amikor a paradicsomban voltunk át Istennel. Amit azt jelenti, visszatérve Ádám és Évára, mert ezek a dolgok, ami a lelkünkben van, és mert nem volt jó Ádámnak egyedülnek lenni. Itt van egy paradoxon. Ne várd másoktól, hogy kapjál azt, amire szükséged van. De ugyanakkor adjad a másiknak, mert neki szüksége van. És ezt a paradoxon, ezzel kell birkoznunk minden egyes napon. Vagy Isten az én forrásom, vagy a másik ember a forrásom. Vagy Istentől fogom kapni, vagy tönkre teszem a másik embert. Ha megkaptam, tessék adni a másiknak, mert neki szüksége van. Mert nem jó, hogy egyedül vagyunk ebben a világban. Szükségünk van egymásra. Tehát, mint első előadás, ez az egész arra szólt, hogy kezdjünk azon gondolkozni, és használhatnák az egész Bibliát, mint illusztráció. Az egész Biblia arra szól, hogy az Isten népe hátat fordít Istennek, és mindig a hamis bálványokhoz fordulnak. És Isten mindig megy az ő népe után, és kívánja az ingyenes vizet. Tehát, Jelenések 22:17. Biblia legvégén vagyunk. A lélek és a mennyasszony így szól. Jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj, aki szomjazik, jöjjen, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Az Isten hívja az ő népét egész Biblián keresztül, a történelmen keresztül. Forduljatok hozzám, én adom az ingyenes forrás vizet. Én adom neked minden, ami szükséged van, hogy forduljál és adjál másoknak. Ne várd másoktól, hanem adj másoknak. Ez egy igazi kívás az életünkben. És itt rontjunk el mindent a kapcsolatunkban. Tehát, amire hív minket Isten, és erre kell, hogy beszélgessünk, hogy ez hogy néz ki nálam? Hogy néz ki nálunk? Jó lenne kicsit összefoglalni ezek a dolgokat a kis csoportokban. Miről szól ez a bálványimádás? És hogy néz ki a mi kapcsolatunkban, az életünkben? Merjünk kicsit lelassulni, beszélni az érzelmeinkről, a kapcsolatunkról. Jó? Oké. És akkor ezzel fogunk folytatni a következő előadással, hogy a törvénnyel hányszor azt rontjuk el, és az milyen sok kárt okoz a mi lelkünkben. Tehát ez az első két előadás nem annyira lelkesítő, vagy nem annyira felemelő, de nem baj, ugye? Foglalkozunk el, hogy milyen sok kárt tudunk okozni másoknak, és a mi saját életünkben. Oké. Engedjétek meg, hogy imádkozzok, és akkor tartsuk egy kis szünetet. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy te vagy az, aki felemelsz minket, te vagy az, aki hívsz minket magadhoz, és köszönjük, hogy kijelented azt, a te drága igédben azt az igazságot, hogy te vagy az élő víznek a forrása. És köszönjük, hogy mintha most halljunk ezt a patakot, hogy azt a vizet, amit te adsz, az igazi frissítő, és az örökké való víz, ami soha nem fogy el. Köszönjük, hogy bármikor tudunk te hozzád fordulni, te hozzád menekülni, és hogy befogadsz minket Jézus Krisztus által. Én kérlek, hogy Úr Jézus,
hogy tudjunk mi te hozzád fordulni, foglalkozni a saját lelkünkkel, és itt a kis csoportokban egymást bíztatni, egymást erősíteni, egymást segíteni, hogy mégis csak te hozzád jutunk, és tudunk újra és újra felfrissülni te benned. Segíts minket így, Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké. Van időnk, tudunk egy hosszabb szünetet tartani, hogy gondoljátok. Most 11:30 van, egy órakor van az ebéd. Inkább legyen egy hosszabb szünet ebéd előtt. Inkább. Akkor azt mondom, hogy legyen egy 15 perc szünet.
Hát 10-15 perc az elég.
Jó, egy 10-15 perc szünet, és akkor be tudunk fejezni 10-15 perc egy óra előtt. Jó, tehát én egy órás beszélgetés. Jó, most akkor hogy osztjunk fel őket?
10-15 perc múlva úgy fogunk találkozni, várjatok még egy annyira. A csoportok, ahogy számoltunk az este, úgy fog elosztani a csoportok, a kis csoportok, akik azóta jöttek, azok Mátáék és Mária, mert Mátáék jöttek a Piroskával. Piroska is, meg a lánya. Kettő, három, akkor Fenyőék négy.
És Babiék öt.
Ja, meg kettőtek Babiék. Akkor ők az ötösök.
Ki a kettes?
Piroska, ez kettes vagy. Hármas Mátáék. Máta, hármasok vagytok. Nem, te hármas, Sanyó ők négyes, és Babiék ötösben. Amúgy mindenki tudja, hogy hányas volt az este, remélem.
A negyesekről ma este mindenki kiderül. Tudják.
Még egyesek meg.